Nagy vágyam, hogy el tudjam most nektek mondani, üzenni, közvetíteni, hogy mekkora biztatás és erőforrás van ezekben a szavakban, mert úgy érzem, hogy megértettem, hogy annak a kereszténységnek, akinek szólt elsőképpen, az őskereszténységnek mekkora biztatást jelentett és erőforrást ez az ige. A zsidókhoz írt levelet olvasva, ugye érezzük, hogy egyfajta megpróbáltatás között élt akkor az Isten népe, és már-már megingott abban, hogy a hitét elveszítse, és ezért volt szükség a bátorításra, arra, hogy ne hagyják el az Isten szeretetét, amely Jézus Krisztusban megjelent, és folyamatosan érve a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy mindaz, amit az Ószövetségben Isten megmutatott és megígért, az Jézusban teljesedett be. Jézus az a főpap, és nagy F-fel, akik az Ószövetségben ugye csak emberekként jelentek meg, mint egy közvetítőként az ember és Isten között, mert szükség volt egy ilyen közbenjáróra. De Jézus Krisztusban lett valóságá ez a főpapi tisztség, aki által járulhatunk a kegyelem trónusához, bizalommal biztat erre minket az Isten szava. És amit itt a szűkebb környezetében felolvashatunk az igéből, ugye így mondja az ige, hogy két változhatatlan tény, amelyben lehetetlen, hogy az Isten hazudjon. És ez a két változhatatlan tény az Isten esküje és az Isten ígérete, amely Jézusban beteljesedett, hogy megtartja az övéit. És akkor egy nagyon érdekes képet használ itt a Szentírás egyedülálló módon, és ez a kép egy szimbólumá lett a korai kereszténység számára. Tudnélik azt mondja, hogy Jézus Krisztus, mint valami biztos és erős horgony, hatolt be a kárpit mögé elsőként. Az első keresztényeknek annyira fontos volt ez az egyetlen egy mondat, hogy Jézus Krisztus, mint egy horgony, lelkünknek erős és biztos horgonya behatolt a kárpit mögé, hogy tudomásunk van arról, hogy ezt a jelet, a horgony jelét, mint egy megerősítésként használták, megkülönböztetésül is a korai keresztények. Ahol megjelent ez a jel, ott nagyon nagy biztatást vettek a keresztények, mert ez a jel valami nagyon fontos dolgot jelentett számukra. Szeretném hangsúlyozni, hogy ugye mi a horgonyt általában tengerészeknek a bicepszén vagy a mellén látjuk oda tetoválva, lehet, hogy egy sellő társaságában. Nem a tengerészek használták először, hanem az őskeresztények. És nekik azt jelentette ez a jel, ugye a tengerészet által ismert szerszám, ez a hajó nagyon fontos tartozéka a horgony, tehát azt jelentette, hogy biztos a kikötés. Hogy megmenekülünk a tenger viharaitól, és biztosan a kikötőbe jutunk. Jézus Krisztusban így ért célba a keresztény ember. Így horgonyzott le, hogy így mondjam. Tehát partot ért. Ugyan e világban vívjuk a harcokat, vívjuk a küzdelmeket a bűn ellen, amely elsősorban ugye a saját szívünkben szólal meg, a saját szívünkben kap teret, a sátán ellen, a kívánságok ellen. De Jézus Krisztus, ugye mint a lelkünknek erős és biztos horgonya, behatolt a szentek szentjébe, a kárpit mögé. Én szeretném most nektek elmondani, hogy mit jelentett a zsidókból lett keresztényeknek ez az üzenet, miért volt olyan fontos ez a megfogalmazás, És azt követően pedig szeretném megfogalmazni a saját magunk számára ebből az üzenetet, hogy mit jelent ez nekünk ma. Mit jelentett a zsidó számára az, ami itt le van írva? Ehhez nagyon-nagyon fontos megértenünk, hogy miért írja ezt a zsidókhoz írt levél szerző, hogy Jézus behatolt a kárpit mögé. Milyen kárpitról van szó? A jeruzsálemi templom három jól elkülönített részből állt. Volt egy külső része, hát az volt a legnagyobb, különböző csarnokok, nagyobb terek tartoztak ehhez a külső részhez, ahol a nép gyülekezett az Isten tiszteletére. Beljebb haladva az épületben volt az úgynevezett szentély, ahová már csak papok, az áldozó papok léphettek be, akik végezték az áldozatokat. A szentélyben voltak többnyire az oltárok, az áldozati oltárok. És a templomnak a lényege, a legbelső helye, az tulajdonképpen egy kis kamra volt, egy 2,5 méter hosszúságú, szélességű, magasságú kis kamra, amit úgy neveztek, hogy a Szentek Szentje. Ott volt elhelyezve a fridláda, és abban a fridládában, amint tudjuk a leírásokból, a Mózes által átadott két kőtábla, az Áron vesszeje meg a manna volt elhelyezve, és ez a Szentek Szentje az Isten jelenlétét jelentette. Nem ott lakott az Isten, ugye, mert az Istent még az egek egei se tudják befogadni, de ott találkozhatott az ember az Istennel. Hogyan? Hiszen azt is tudjuk, hogy ezt a helyiséget egy 18 méter magas és 10 centiméter vastag kárpit választotta el a szentélytől. És ebbe a helyiségbe évente csak egyszer is, akkor is az éppen szolgálatban lévő főpap léphetett be, amikor az áldozati állat, az engesztelő áldozati állat vérét rácsorgatta a fridláda tetejére. Ez már előre jelezte, ugye, hogy a Jézus vére az egyszer is mindenkor bemutatott, majd bemutatandó áldozat így fogja eltörölni a bűnöket. Így fedezi el. És mit olvassunk Jézus halálakor a Máté szerinti evangéliumban, 27. részben, hogy ez a kárpit a felülről egészen az aljáig emberi kéz érintése nélkül ketté szakadt. És ez nagyon hangsúlyos, hogy felülről lefele. Így írja le Máté evangéliuma. Tudjuk, hogy milyen jelentősége volt ennek a zsidó ember számára? Hogy immáron megnyílt az Isten felé az út az embernek? Hogy nem kellett a Szentek Szentjéhez járulnia, ahová nem mehetett be csak a főpap, a közvetítő, ő is évente egyszer? Hatalmas dolog volt ez, testvérek, a zsidó ember számára. Még az is le van írva, ez nincs benne a Bibliában, hanem a korabeli történetíró írja le, hogy annyira erős, vastag, hát 10 cm vastag volt ez a kárpit, hogy két ló se tudta volna elszakítani, ha oda kötik ehhez az anyaghoz, hogyha szét akarta volna húzni, elszakítani ezt a kárpitot. És Jézus Krisztus halála ugye végezte el azt, hogy ez a kárpit ketté szakadt. És akkor itt térnék rá arra, ami nekünk egy óriási üzenet ma. És ez az üzenet azt jelenti, hogy mi az Isten jelenlétében élhetünk. Állandóan. Nem csak itt a templomban, ugye mi mondjuk, hogy jövünk az Isten házába, de aztán megtörténhet, hogy hazamenve egészen más lelki állapotba kerülünk. Van egy templomi lét, és van egy civil lét. Megtörténhet az ilyesmi. Van egy profán része az életünknek, és van egy szent része az életünknek. Lehet, hogy az életünket úgy éljük, hogy vannak területei az életünknek, ilyen-olyan zegzugai, szokásai, időtöltései, ahová ki van téve behajtani tilos tábla Istennek. hallottam valakitől a következő történetet, hogy anyós és vő irgalmatlanul elkezdett vitatkozni vasárnap reggel, hát úgy már a hangukat is felemelték, ordítoztak egymásra, aztán egyszer csak megáll az anyós, ránéz az órájára, és azt mondja, hogy most mennem kell az Isten tiszteletre, de ha visszajövök, folytatjuk. Testvérek, ilyen az életünk? Van egy vasárnapi, és van egy ünnepi, és van egy hétköznapi. Szeretettel kérdezzem meg most azoktól, akiket köszöntünk nem sokára majd az úgynevezett jubiláló konfirmátok, hogy valaha volt a konfirmáció, ugye megerősítés, megerősödés, aztán ez egy távoli emlék, egy szent ünnep pillanat volt, egy kézrátétel, egy áldás, és ennyi. Akár 25 vagy 80 évvel ezelőtt, most csak a két végletet mondtam az időpontok tekintetében. Mit jelent nekünk az Isten jelenléte? Gandhi, ugye az indiai államférfi, akiről tudjuk, hogy nagyon-nagyon szerette az új szövetségét, a Szentírásnak, és sokat olvasta, különösen a hegyi beszédet, azt mondta, hogy azért nem akarok keresztény lenni, mert nem láttam még 24 órás keresztényt. Testvérek, van 24 órás kereszténység? Hát van. De elég baj, hogyha mi nem vagyunk 24 órás keresztények. Elég baj, hogyha nem mindenhol, hangsúlyozom, mindenhol az életünk területén nem élünk az Isten jelenlétében. Hát ez nagyon nagy probléma. Miért? Mit jelent teljes életet élni az Isten színe előtt? Hát amikor Isten elhívta Ábrahámot, ugye, hogy kövesse őt a hit útján, a minden hívők atya, ugye Ábrahám, mint egy példakép, ugye, akit az Isten vezetett, nem mellékesen az is le van írva ott, hogy többször elesett Ábrahám, tehát a hitéletben ez is benne van. Ezt csak azért tartom fontosnak, testvérek, egy rövid záróélet nyitva, mert gyülekezetünkben azt tapasztalom, hogy itt-ott felüti a fejét olyan tanítás, hogy ha valaki megtér, akkor onnantól kezdve bűntelen. Nagyon veszélyes ez a tanítás. Ez nem bibliai tanítás. Isten igéje erre nem hatalmaz fel senkit, hogy ilyet tanítson. Zárójel bezárva. Nos, amikor Isten elhívja ezt az Ábrahámot, akkor azt mondja neki, hogy járj én előttem. Mit jelent ez a járj én előttem? Azt jelenti, hogy minden egyes pillanatában az életednek én ott akarok lenni. Jelen akarok lenni. Az életed előttem történjen. Ne legyen rejtve előttem. Persze tudjuk, hogy az Isten mindenható, és tudjuk, hogy mindenhol ott van, jelen van. Na de ez tudatosuljon a hívő emberben. Hogy én most az Isten jelenlétében vagyok. Én most benn vagyok a szentek szentjében, Jézus Krisztus óta, nem? Aki behatolt elsőként, olvassuk a kárpit mögé. Isten előtt járni az életünket azt jelenti, hogy a teljes világosságban akarom élni az életemet. Ugye Jézus úgy jött el a világba, mint a világosság, hát most különösen ugye adventben, karácsonyra készülve szoktuk ezeket a bibliai gondolatokat felidézni. Na jó, de mit jelent az, hogy az ő jelenlétében élek, mint világosság? Hadd idézzem szó szerint, mert nagyon fontos gondolatok, hogy Jézus ezt hogy fogalmazza meg, mégpedig a János szerinti evangélium 3. fejezetében, ott is a 19-21-ig terjedő versekben. Ezek a mondatok, testvérek, teljesen egyértelműek. Azt is mondanám, hogy még magyarázatra se szorul. Az ítélet pedig az, mondja Jézus, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyenek cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Miről beszél itt Jézus? Hát arról, hogy kétféle módon viszonyulhatok az Isten jelenlétéhez, vagyis a világossághoz. Vagy zavar, idegesít, itt azt mondja Jézus, hogy gyűlöli, vagy azt szeretném, hogy a világosságban éljek. Nincs másik lehetőség. Tehát vagy zavar az Isten jelenléte, vagy örömet okoz az Isten jelenléte. Testvérek, egy hasonlattal élve, azt mondanám, hogy az az ember, akit zavar, úgy alapvetően az Isten jelenléte, és mégis ugye a templomban van, mégis néha azért igét, ige hatása alá kerül, az körülbelül olyan, mint hogy képzeljünk el egy sötét házat, amiben néha belámpáznak. Úgy kívülről. Lehet, hogy Isten igéje sokszor így hat rám, nem hat bennem, csak rám, hogy hát behatol valami világosság, de alapjában véve nincs világosság abban a házban, az életemben. Ehhez képest ugye teljesen más az, amikor be van vezetve a világítás ugyanabba a házba. Hadd hangsúlyozzam azt, ne legyenek illúzióink, testvérek, hogy az Isten világossága nem mindig kellemes az életünkben. Ugye, ahol világosság van, az Isten jelenléte, ott előkerülnek dolgok. Nem, de ezt olvastuk az elmúlt napokban, ugye a zsidókhoz írt levélben, hogy Isten igéje olyan, mint a kétélű fegyver, megítéli a szív gondolatait és szándékait. Testvérek, ha belegondolunk, ez egy félelmetes mondat. Ugye, ha az Isten jelenlétében élsz, akkor nem csak, hogy az erkölcsi bűnök kerülnek a világosságba, hanem még a szív szándéka is. Kiderül, hogy milyen gondolataink vannak. Ugye leleplez az Isten igéje, egyfajta jó értelembe vett operációt hajt végre. Meg vagyok róla győződve, ha Pál ismerte volna a mai orvostudományt, akkor azt mondta volna, hogy szike az Isten igéje, amely mérehatol. És műtétet hajt bennem végre. Áldott legyen az Isten, aki az igéjével ezt meg tudja cselekedni. Persze, hogy fáj. Persze, hogy sokszor zavaró ez a leleplezés. De hogy lehetne tisztulni, testvérek? Hogy lehetne változni, ha nem így, ebben a világosságban? Ehhez képest ugye az, aki nem szereti a világosságot, az olyan, mint nem is olyan régen volt ez a fotó, papír, meg film, fényérzékeny, nem? Értjük ezt a példát. A mai fiatalok nem biztos, hogy értik, vagy legfeljebb utána néznek a mai digitális korszakban. Ugye, de gondoljunk csak arra, hogy mennyire káros lehetett annak a filmnek, vagy fotópapírnak, ha fény érte. Mert fényérzékeny anyag. És ilyen az az ember, aki nem bírja az Isten világosságát, menekül előle. Olyan is van, hogy valaki az Isten útján elindul, aztán elesik, és kerüli a társaságát azoknak az embereknek, ahol az Isten igéje fontos. Mert fényérzékeny. Munkahelyen, ahol az emberek nem feltétlenül dolgoznak, amikor nincs jelen a főnök, egyszer csak valaki elszólja magát, hogy vigyázzat, jön a főnök. Hát mindenki elkezd dolgozni. Bejön a főnök, pár percet ott tölt a műhelyben, persze mindenki serényen dolgozik, aztán kimegy a főnök. Mindenki abba hagyja a munkát, kivéve egy valakit, egy világosságot szerető ember, egy hívő ember, és szólnak neki a többiek, hogy hé, hát a főnök már kiment. És erre azt mondja ez az illető, az enyém nem. Az enyém itt van. Értitek, testvérek? Tehát ezt jelenti az Isten jelenlétében élni. Nem egy földi főnöknek tartozok elsősorban, nyilván neki is ezt nem szeretném kijátszani elszámolással, hanem mindenek előtt a mennyei főnöknek, Jézus Krisztusnak. Mit jelent neked az Isten jelenlétében élni? Testvérek, nagyon jó lenne ezt számba venni. Ugye itt beszélünk arról, hogy advent, hogy a gyertyák fokozatos meggyújtása egyre inkább növeli a világosságot. De ez mit jelent a te lelkednek? Mit jelent neked az, hogy az Isten világosságában élhetsz? Van olyan terület az életednek, ahová nem engedett be az Istent? Van ez a mondás is, mennyire igaz. Ó, de fáj ez nekem is, ez a terület, hogy mindig az ember pénztárcája tér meg legkésőbb. Lehet, hogy a szívem az övé, de a pénztárcám lehet, hogy nem mindig az övé, nem úgy találtatik. Értitek, testvérek? Csak egy terület. De folytathatnánk. Mi a helyzet a testiség területén az életemnek? Oda beengedjük az Istent? Mi a helyzet a hálószobánkkal? Oda bemehet az Isten? Valamilyen szabadidő foglalkozásban. A kikapcsolódás azt jelenti, hogy az Isten jelenlétéből is kikapcsolódom? Ó, drága lelki vezető mondta, hogy hát, ha ki akartok kapcsolódni, kapcsolódjatok be Krisztusba. Hát ennél jobb kikapcsolódás nincs. Hogy állunk ezzel, testvérek? Értitek? Tehát jó lenne egy kicsit ezt végigvenni, végig leeltározni, hogy mi az a területe az életemnek, amely kimarad az Isten jelenlétéből. Nagyon-nagyon jó lenne ezt végigcsinálni most. De mindig, testvérek, végig gondolva, nem csak most adventben. Hadd zárjam egy történettel. Ha úgy tetszik, ez a történet nagyon sokat segíthet nekünk abban, hogy mi mit szeretnénk, ami az Isten világosságának a jelenlétében való életet illeti. Ez a történet úgy szól, hogy valamikor a 20. század elején egy nagyvárosban megjelenik egy jól öltözött ember, és sorra járja a házakat, és hirdeti, ajánlja, hogy be lehet vezetni a házakba a villanyáramot, aminek folyamánya lehet a villanyvilágítás. Tehát egy egészen új forradalmi, új technológia, ami nekünk ma már természetes, ugye, hogy villanyfényben élhetjük az életünket. Nem kell gyertyánál, olajlámpánál, mécsesnél, úgy, ahogy. És két szomszéd él egymás mellett, hát nevezzük őket Szabóéknak, meg Kovácséknak, most ezt senki ne vegye így magára, ugye hát két jól ismert nevet mondtam, ugye magyar kultúrkörbe. És Szabóék hát arra az elhatározásra jutnak, hogy ők bizony élnek ezzel a lehetőséggel. Hát pénzbe kerül nyilván, de aláírják a szerződést, hogy hetek múlva majd az ő házukba is be legyen vezetve az áram. Ellenben Kovácsék, ők azért óvatosak, és azon morfondíroznak, hogy hát azért már évszázadok óta gyertyával, meg különböző egyéb világító eszközzel világítunk. Hát ez az úri huncutság sokba is kerül, meg egyáltalán ki tudja, hogy hasznos-e. Mi azért várunk még ezzel, hogy bevezessük az áramot, majd meglátjuk Szabóéknál, hogy működik, és esetleg majd később döntünk. Hát eltelik az a néhány hét várakozás, és Szabóék olyan kedvesek, hogy áthívják a szomszédokat arra az ünnepélyes pillanatra, hogy bekapcsolják, vagy felkapcsolják a világítást a házukban. Már minden a helyén van, lámpák, világító testek, csak a családfőnek adatik meg az a kiváltság, hogy majd ünnepélyesen oda menjen a kapcsolóhoz és felkapcsolja. Hát feszült várakozás, megtörténik a kapcsoló felkapcsolása, és a következő reakciók történnek. Ó, de gyönyörű! Erre valaki megszólal, hú, de piszkos! Mert hogy amikor a fény elkezdte beragyogni a házat, akkor hirtelen láthatóvá lettek a pókhálók, a szutykos padló, a porlepte bútorok, mert ugye azért gyertyafénynél nem lehet olyan szépen takarítani. És akkor a Kovács család azon nyomban megállapította, hogy hát ugye mondtuk, hogy nincs értelme bevezetni a világítást. Szabóék viszont nagyon elszégyelték magukat, hogy tényleg hogy néz ki a lakásuk. De a következő gondolatuk az volt, hogy na hát akkor álljunk neki és takarítsunk. És napok alatt gyönyörűen kitakarították a házukat, talán még soha nem ragyogott annyira a ház abban a tündöklő világosságban és gyönyörű tisztaságban. Kovácsék pedig mentegetőztek. Hát, nincs sok értelme ennek a világosságnak, mert kiderül, hogy mennyi piszok van a házban. Jó lesz ez így, ahogy eddig is volt. Értitek, testvéreim? Vállaljuk mi a világosság kockázatát az életünkben? Vállaljuk, hogy az életünk minden egyes területén ott legyen az Isten, a szentek szentje? Értjük? Ami az ószövetségi embereknek csak egy elzárt hely volt, az nekünk ma mindenhol jelenlévő valóság lehet, a szentek szentjében való élet Jézus által. Ó, döntsd el, testvér! Döntsd el, hogy te hogyan akarsz élni az Istennel. Néha alkalmankénti belámpázással jön az ünnep, és nagyon sok ember ugye most rója le a tartozását Isten felé. Nem szeretnék bántani ezzel senki, testvérek, de sokszor így néz ki a kereszténységünk. Nagyon örülünk, hogy tele van a templom, nagyon örülünk, hogy sokan jönnek, de így, vagy pedig állandó világosság után vágyva az Isten jelenlétére életünk minden területén. Ó, jó lenne, ha eldöntenénk, testvérek, hogy akarjuk a világosság bevezetését az életünkbe, vagy megelégszünk azzal, hogy néha-néha belámpáz az Isten. Könyörüljön rajtunk, testvérek. Amen.